Ki volt? Igen? Igen, igen, köszönöm szépen. Igen, igen. Elindult. Szuper. Tehát ki az, aki mostában volt moziba esetleg közületek? Szándékosan, ködösen fogalmazok és rugalmasan. Tehát, hogy van értelmezési szabadság a kérdésben. Igen. Elmúlt egy évben. Aha. Jó. És otthon filmet valaki nézett mostában? Na, oké, tök jó. Mondjatok nekem, légy szíves, tipikus karaktereket, tipikus szereplőket filmekből. Méri, igen. A Westernekből a Méri, igen. Na, nem olyan bonyi. Tipikus szereplő. Hm? Postás, oké. Rendőrfőnök. Csomagküldős futár, aha. Hős, igen, köszönöm. Pardon? Jó és a rossz, igen. Kiskutya, oké. Okay. Na, ifjúság, ti milyen filmeket, amik néztek azokon, milyen szereplők vannak? Hm? Robot? Bérgyilkos? Na jó, igen, igen. De itt ilyen nagymama, gonosz mostoha, meg nem tudom, ilyesmik, meg ilyen szép királynő, gonosz nevelőszülő, hős, lovag, nem tudom. Legkisebb fiú, igen. Ja. Szóval ilyesmik. Ugye, mert hogy a filmekben azért eléggé tipikus. És a végül elhangzott egy olyan, hogy jó és rossz, és valahol minden filmben megjelenik a jó és rossz. Én konkrétan gondolkoztam, hogy van-e, láttam-e olyan filmet, tudok olyan filmről, amiben csak jó van? Hát, de még abban sem. A pillangók, de az meg uncsi, nem? Tehát, hogy így... Tehát minden film ugye elmond egy történetet, és ebben a történetben általában van valami rossz, amitől így meg a jó legyőzi a rosszat, ugye? Szerintem 10, legyen inkább 100 filmből mondjuk 2 az, aminél nem az, hogy a jó legyőzi a rosszat a végén. Van 1-2, meg is lepődtem, mikor ilyet láttam, hogy ó, ennek a vége az, hogy valami rossz történik, és úgy, de furi. Pedig amerikai film volt, ugye. Talán másfelé ez másképpen működik. Amerikai filmek végén ugye a hős a zászlót mögötte lobog, meg nem tudom, meg a sas, ugye. Na, kicsit, tehát ezek sztereotípiák, de igazából minden film valamilyen jó és rossznak a... Nem tudom, most mi történik itt. Az is jó, köszönöm. Tehát... De miért csipunk? Tartásban. Tehát minden film valami jónak és rossznak a küzdelmét jeleníti meg, vagy szinte mindegyik. És emlékszem is, tehát például, nem tudom, emlékeztek néhányan, mondjuk vannak azért többen korombéliek közöttetek, vagy tehát mondjuk a Magnum című sorozatra emlékeztek? Ugye Tom Selleck nevű úriember volt, aki ott a piros Ferrarival mindig oldotta meg a minden... És ő volt a jó fiú, és akkor egyszer láttam egy filmet, hogy ő volt a rossz fiú. És akkor egészen másképpen volt sminkelve is, tehát ugye a kinézete is más volt. Én meg is lepődtem, hogy na hát rossz fiú szerepben. És aztán eszembe jutott, hogy egyszer még az egyetemi diákkör évek alatt ilyen több ilyen nagyobb rendezvényt szerveztünk, és egyszer valaki, én azt hiszem, hogy tehát meghívtuk az Eperjes Károlyt, híres magyar színművész. Azt hiszem, hogy a Budai Várban ott oda járt, talán még jár most is, tehát ő római katolikus, és valaki elcsípte egyszer ott, a diákkörből valaki, és hirdettük, meghirdettük az alkalmat, egy csomó egyébként el is jöttek rá, tehát hogy tényleg az ő neve egy olyan valami volt, amiről így cuppantak az emberek. És akkor ő beszélt mindenféle dologról, és igazából alig emlékszem az egészről bármire. Egy dolog viszont megmaradt bennem. Tehát ő is beszélt erről, hogy ő elvállal negatív szerepeket is, elvállal, amikor egy gonoszt vagy rosszat kell megtestesíteni, csak mindig legyen a szerepben katarzis, ő ezt nézi egy szeretnél. Hogyha van katarzis a szerepben, akkor ő elvállalja, még hogyha rossz az is. De érdekes, hogy szerintem vannak színészek, akik nem vállalnak negatív szerepeket. Na és ez volt ilyen fölvezetése a dolognak, hogy próbáltam mégis egy valahol teológiai témát, mert lesz most egy kis teológia, mégis közel hozni hozzánk. Mert miért szólnak erről a filmek? Azért, mert ebben a világban jelen van a gonosz. Jelen van a gonosz. Jelen van a rossz. És lehet, hogy te még nem találkoztál vele, vagy nem úgy találkoztál vele, hogy valaki, aki direkt egyszerűen csak rosszat akar. Nekem már volt szerencsém, bal szerencsém, nem tudom, hogy mondjam, ehhez. De ez a világ, ezzel van több probléma is van, de az egyik probléma, hogy ebben a világban jelen van a gonosz. És itt teologizálnék egy picikét, mert miért van? Miért van ez így? Miért van itt a gonosz? Honnan jön a gonosz egyáltalán? Honnan van? Isten teremtette a gonosz. Van, aki ezt mondja. És föllapozok egy ige szakaszt. Ézsaiás 45:7. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, és én teremtem a gonoszt. Én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Isten teremtette a gonoszt? Ez azért érdekes kérdés, mert hogyha ő teremtette a gonoszt, akkor valahol ez az ő felelőssége. Akkor az ő felelőssége a gonosz. Ő neki kell elszámolnia vele. Ez egy alapvető teológiai kérdés. Itt ez az ige szakasz. A gonosz szó, ennek több, legalább kettő jelentése van. Van egy olyan jelentése, hogy velejéig romlott, belülről romlott, tehát elbukott és gonosz. Meg van egy olyan jelentése, hogy baj. Fölolvasom ugyanezt a revidált Károliból, vagy nem, azt olvastam fel, bocsánat, a protestáns újfordításban már ez úgy hangzik, én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, és én teremtek bajt. Én az Úr cselekszem mindezt. Egy másik fordítás ezt a szót úgy mondja, hogy bajt hoz. És ilyenből már látunk egy jó párt az Ószövetségben. Látjuk Egyiptomnál, látjuk Izraelnél, hogy a babiloni fogságba elmennek. Isten bajt hoz az ő népére, bajt hoz különböző országokra. És megvan az oka, hogy miért. Én azt mondom nektek, és meg vagyok győződőzik, és ezt tanítja, hogy nem Isten teremtette a gonoszt. Kifejtem, mire gondolok. János apostolnak az első levelében azt olvassuk, hogy az Isten világosság, és ő benne semmilyen sötétség nincs. Semmilyen sötétség nincs. És ugye ez Jézusnak a bizonyságtétele. Azt mondja János, hogy ez a bizonyságtétele, amit tőle hallottunk. És ha valaki ezt legjobban meg tudja ítélni, hogy Isten mit csinált meg, milyen az Jézus volt. Ugye a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy ő Istennek a tükörképe. Tehát, hogy legjobban Jézus ismeri, hogy az Atya milyen. És ez volt az a bizonyságtétele, hogy az Isten világosság, és benne semmilyen sötétség nincs. Amikor erről a kérdésről, ugye próbálunk visszatekinteni a kezdetekre. És ez fontos, hogy lássuk ezeket, mert ezek olyan kérdések, amik a világnézetünknek az alapját alkotják. Ugye a teremtés, világnak a teremtése, 1 Mózes 1:2, hát olvassuk a legelejétől. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett. És ugye ebből van, aki teológiát csinál, hogy kietlen és puszta a föld, és ezért nem akarok ebbe belemenni, hogy most akkor ez mit jelent, de ahogy olvassa az ember, és ezt én is érzem benne, hogy valami nem annyira jó ebben, hogy kietlen és puszta. Ugye még nem is mondta az ige, hogy, és látta Isten, hogy ez jó. Tehát van egy ilyen, amit megfogalmazhatunk, és szerintem ez igaz, hogy Istennek a hiánya, vagy a jónak a hiánya, az rossz. Nincs olyan nagyon, hogy ilyen semleges. Ami nem jó, az valahol rossz. És ezt érezzük ebből is, és egyébként van egy másik helyzet, amiben ezt az ember ugyanúgy látja. És ezt utcamisszió elő is szokott jönni, amikor beszélünk emberekkel, hogy a pokol. Tehát mitől rossz a pokol? Azért, mert ott nem tudom hány fok van, meg ott vannak a vasvillával az örökök gyűlölik a poklot egyébként. Ők nem akarnak oda menni, az ő szenvedésükre készült a pokol. Azért rossz a pokol, mert ott nincs Isten. Mert nincs ott Isten. És Istennek a hiánya, és ugye Isten a jónak a hiánya valahol rossz. És a pokol azért lesz szenvedés, mert Istentől való teljes elszakítottságban lesznek ott emberek, meg az ördögök. Akik most is emberek is, meg valahol még ördögök is élvezik, táplálkoznak Istennek az erejéből, szeretetéből, jóságából, amit ebbe a világba belehelyezett. De lesz egy pont, amikor ennek vége lesz. És Isten nem hagyja tovább azt, hogy csak úgy élvezzék az ő áldásait, de őt magát megelutasítsák. Ennek vége lesz. Tehát látjuk azt, hogy a jónak a hiánya is rossz valahol. De amikor a gonoszról beszélünk a világban, én nem gondolom, hogy az ördög az Isten hiányának a megszemélyesítése. Nem gondolom. Az ördög egy valós személy. Egy valós valaki. Úgyhogy ennél egy picit többről van szó. És akkor itt lenne két igeszakasz az Ószövetségből. Az egyik Ezékiel 28, amit megnéznénk. Egészen érdekes dolgok vannak. A másik meg Ézsaiás 14, de kezdjük Ezékiel 28-al. 11-től 19-ig olvasom föl. Itt a 28-as fejezetnek fölé oda az van nekem írva, hogy Tírus királyának dorgálása, jövendőlő és Szidón romlásáról. Tehát ezek proféciák. És ugye proféciáknak vannak több jelentése is. Van olyan jelentése, ugye, hogy ez a kettős... Minek hívják ezt kettős? Minek? Beteljesülés. Tehát, hogy van egy közvetlen, meg egy távoli beteljesülés. Itt jelen esetben szintén, tehát nem ez van, hanem van egy közvetlen, egy személyhez szól a profécia, Tírus királyának, de a mögötte munkálkodó szellemiségnek is szól a profécia. Ezért látjuk, hogy itt az ördögről, a sátánról van szó. Nézzük meg, 11-19. Azután így szólt hozzám az Úr szava. Embernek fia, kezd sirató éneket Tírus királyáról, és mondd neki, így szól az én Uram, az Úr. Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, tele bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakővel borítva. Ez biztosan nem Tírus király volt, aki az Édenkertben ott volt. Ez a sátánról szól, ez az ige szakasz. Rubinnal, topázzal és jáspissal, krizolittal, ónixszal és berillel, zafírral, karbunkulussal és smaragddal. Foglalataid és véseteid aranyból készültek azon a napon, amelyen megteremtettél. Fölkent oltalmazó kerúb voltál, és oda állítottalak téged, hogy Isten szent hegyén legyél. Tüzes kövek közt jártál. Visszaugrom az elejére ennek. Oltalmazó kerúb voltál. Oltalmazó kerub voltál. Fedhetetlen voltál útjaidon attól a naptól fogva, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem lett található benned. Itt történt valami. Kereskedelmed nagysága miatt bensőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. Azért levetettelek az Isten hegyéről, és elkergettelek te oltalmazó kerub a tüzes kövek közül. Szíved fölfuvalkodott szépséged miatt. Fényességeddel megrontottad bölcsességedet. Földre vetettelek a királyok előtt, látványosságul adtalak nekik. Bűneid sokaságával, hamis kereskedéssel tisztátalanná tetted szent helyeidet. Azért tüzet hoztam ki bensődből, és az emésztett meg. Hamuvá tettelek a földön mindenki szeme láttára. Mindnyájan elborzadnak miattad, akik ismertek a népek közt. Rémséges véget érsz, és soha többé nem leszel. Itt látunk egy kis ugrálást, hogy valószínűleg tényleg egy városról van szó, de közben ott van a sorok között, hogy sátánról szól. És mit látunk meg ebben? Fedhetetlen voltál útjaidon attól fogva, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem lett található benned. A sátánról szól. És amikor megteremtetett, fedhetetlen volt. Fedhetetlen volt. Isten, mikor megteremtette azt az angyalt, akit ma sátánnak nevezünk, Isten nem bukott angyalként teremtette meg, hanem jónak, oltalmazó kerubnak a kertbe, Édennek a kertjébe, hogy oltalmazza Ádámot és Évát. Oltalmazónak teremtette meg. Nem Isten teremtette meg gonosznak. És azt is látjuk, hogy hol írja? Igen, szíved fölfogalkodott szépséged miatt. A probléma, ami történt, az, hogy fölfogalkodott a szíve. Ennek az angyalnak nevezik Lucifernek, mert ez volt a neve. Fölfogalkodott, mert annyira szépnek teremtette meg Isten. A büszkeség volt. A fölfogalkodás. A forrása mindennek, ami itt történt. Nézzük meg az Ézsaiás 14-et. Ézsaiás 14, 4-17. Itt nekem azon fölírva, hogy Izrael megszabadítása gúnydal a babiloni király romlása fölött. Ugyanazt tudnám elmondani. Van egy személy, és van egy mögöttes lelkiség, szellemiség, amiről szól itt az ige. Vége lett a nyomorgatónak, vége lett az elnyomásnak. Eltörte az Úr a gonoszok pálcáját, az uralkodók veszélyét, aki népeket vert dühében, szüntelen veréssel. 14-es fejezet, 4-es verstől. Aki népeket vert dühében, szüntelen veréssel, aki haragjában nemzeteket igázott le, azt most föltartóztathatatlanul kergetik. Megnyugodott, csöndes az egész föld, újongva énekelnek, még a ciprusok is örvendenek, a Libánon cédrusai ezt mondják. Mióta ledőltél, nem jön favágó ellenünk. Megrendül miattad ott lenne a Seol, látva, hogy közeledsz. Itt a sátánnak a bukásáról, a pokora jutásáról van szó. Fölriasztja miattad árnyait, a föld minden hatalmasát, fölkelti trónjukról a népek királyait. Mind megszólalnak, és ezt mondják neked. Erőtlennél lettél te is, miként mi, hozzánk hasonlóvá lettél. A Seolba hanyatlott kevésséged és lantjaid zengése, férgek lettek fekvőhelyed és pondrókat akaród. Miként hullottál le az égből fényes csillag hajnalfia, és ez a hajnalfia, ez az, amit Lucifernek fordítanak. Hajnalnak fia. Ez Lucifernek a neve, ez a jelentése az ő nevének. Lehullottál a földre, aki népeken tapostál, holott ezt mondtad szívedben, az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, és az összegyülekedés hegyén telepszem meg, messze éjszakon. A magas felhők fölé megyek föl, és hasonló leszek a magasságoshoz. Pedig a Seolba szállsz alá, a sírgödör mélységébe. Akik csak látnak, rád tekintenek és elgondolkoznak. Ez lenne a föld, a maháborgatója, aki királyságokat rendített meg, aki a föld keretséget pusztaságát tette, városait lerontotta, és fogjait nem bocsájtotta haza. A népek minden királya dicsőségben megnyugszik, mindegyik a maga sírjában, de téged messziről dobnak el a sírodból, mint valami hitvány gajat. Szerintem ezt most itt nem folytatom, mert a lényeget felolvastam. Itt is azt látjuk, vagyis itt látjuk azt, hogy Isten az ördögöt Lucifernek teremtette meg, ezt jelenti az, hogy tehát a más Bibliában ki konkrétan Lucifernek is van nevezve, máshol lefordítják és a jelentését írják le, hogy hajnalfia, köszönöm, igen, keresem, hogy hajnalfia. És ez is megerősít ugyanazt, amit Ezékiel könyvében olvasunk, hogy az ördögnek, a Lucifernek a vétke, a büszkeség volt, mert azt mondta, hasonló leszek a magasságoshoz. Tehát látjuk azt, hogy Lucifer megirigyelte Istent. megrigyelte Istent, azt mondta, hogy ő akar olyan lenni, mint ő. És valószínűleg nagyon szépnek volt megteremtve. Hogy ez miért történt? Ez már innentől kezdve már csak spekuláció, mert az ige többet nem mond elénk, vagy nem ad elénk, nem mond többet. De valamit félrement. El tudok mondani, hogy mi a véleményem, az egy másik téma, az máskor, vagy ezt beszéljünk erről külön. De büszkeség, ez volt a problémája az ördögnek, és egyébként azóta is ez a problémája. Ő nem változott ilyen szempontból. Tehát összefoglalva, az ördög szó a görög diabolos szóból származik, ez a szó, ami hamis vádlót jelent. Luciferként hajnalnak fia, hajnali csillag, így kezdte a pályafutását, és aztán ő lett a sátán, ami meg egy héber szó egyébként, és a jónak az ellensége, ezt jelenti a sátán szó, az bűne után lett ő belőle ez. Tehát Isten Lucifert egy szép, hatalmas angyal teremtett, hogy oltalmazza Ádámot és Évát. Mikor teremtetett Lucifer? Erre is van egy érdekes ige egyébként Jób könyvében, úgyhogy igazából itt kicsikét olvasunk a sorok között, de ha megnézzük Jób könyvének a legelejét, ugye ez, amikor az Úr először szól Jobhoz, és elkezdi megdorgálni, hogy kedves Jób, tegyünk néhány dolgot tisztába, hogy én vagyok Isten, és nem te. Így szól. Akkor így felelt az Úr Jobnak a forgószélből. Jób 38. Ki akarja elhomályosítani az örök rendet tudatlan beszédével? Nosza, öveszt föl derekadat férfiasan, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg méreteit? Ugyan tudod-e? Ki feszített ki fölötte mérőzsinort? Mire alapozták oszlopait? És ki helyezte el sarokkövét, amikor együtt vigazdoztak a hajnalcsillagok, és újjongtak az istenfiak? Na és emiatt olvasom föl. A teremtéskor, amikor a földet megteremt Isten, együtt vigadoztak a hajnalcsillagok, ez ugyanaz a szó egyébként, hajnalcsillag, az angyalokra utal, és újjongtak az istenfiak szintén angyalokra utalnak. Tehát azt már látjuk, hogy a teremtéskor már vannak angyalok. Hogy pontosan mikor, nem tudom, az ige nem mond nekünk többet erről, és én nem tudok, ha ti tudok valamit, akkor mondjátok, de én nem tudok róla. Tehát én azt látom, hogy ugye zsidók 1.14 azt mondja az angyalokról, hogy ők szolgáló lelkek, akik azért küldettek el, hogy akik majd az üdvösségben részesülnek, őket szolgálják. Ez is megerősíti azt, hogy Lucifer egy szolgáló angyal volt, egy szolgáló lélek, akit Isten megalkotott, és odahelyezett a kertbe, ami ugye a teremtésnek a végénél van, sőt, pontosan a teremtés után van, hogy Isten kertet ültet. Azt mondja az ige, 1 Mózes 2.8-ban. Már megteremtette Isten az embert, és a teremtés után az Úr ültetett egy kertet. Ezt mondja az ige. Úgyhogy Isten egy tökéletes világot alkotott, és ebben a tökéletes világban Lucifer úgy döntött, hogy lázad. És más angyalok is vele együtt lázadtak. Erről is beszél az ige. Erre szoktak hivatkozni a Jelenések könyvéből, én most csak a Judás leveléből olvasok fel egy részt. Judás, ugye egy fejezete van, a 6-os vers így szól. És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta. Tehát más angyalok is fölázadtak Luciferrel együtt. Ezt mondja az ige. És Isten nekik elkészített egy helyet. A Jézus is utalítja az ördögre és az angyalaira. Így többes számban. Nekik van elkészítve a pokol, nem az embereknek, hanem nekik. Na, ennyit akartam a teológiai részéről, hogy honnan ered a gonosz. Mert az ige néhány dolgot elénk ad, és szerintem ezeket jó tudni, jó látni. Hogy Isten valami jót alkotott meg. De ugyanúgy, ahogyan az embernek volt lehetősége Isten ellen dönteni, hogy szabad akarata legyen, mert ha nem tud ellene dönteni Isten útmutatásának, akkor nincs szabad akarat, akkor nincs igazán szeretet. Az angyaloknál is látunk valamit. Látunk valami ilyesmit. Az biztos, hogy Isten határvonalakat húzott, és nem lett volna szabad, nem lehetett volna nekik, nem volt nekik megengedve, hogy elhagyják a lakóhelyüket, ilyeneket is ír. Ugye ezt ír, olvastuk Júdás levelébe, és néhány angyal ezt megszökte. Innen ered a gonosz, ebben a világban, amiben vagyunk. És akkor ennek lett a következménye a bűneset, a bűnesetnek pedig lett a következménye, mi uralkodunk a világ felett, az a romlás, ami körülöttünk van. Na, ez tök jó, ez sok ezer évvel ezelőtt történt, mégis most 2025-et írunk, mit kezdjünk ezzel? Tehát a gonosz jelen van, még, hogyha, tehát ne legyenek illúzióitok, vannak olyan ezek is szellemek és emberek, akik velük együttműködnek, akik kifejezetten ártani akarnak. Az első dolog, amit a gonosznak a munkájáról tudnunk kell, az, hogy hazudik. 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 Ezt János úgy, nem, Jézus foglalta össze, vagy úgy mondja a János 8-ban, János 8:44-ből felolvasom. Ugye itt a zsidókkal vitatkozik Jézus, és azt mondja, hogy ti az ördög atyától vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, aki emberölő volt kezdettől fogva. Ez is egy kiúzanító. Emberölő volt kezdettől fogva, ez a cél az ördögnek, ölni. És nem állt meg az igazságban, mert nincsen benne igazság. Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug ő, a hazugság atya. Tehát az ördög a hazugság atya. Ez az ő központi eleme. Ez az ő jellemvonása, ami leginkább leírja, hogy hazudik. Hazudik. És mit csináltok a hazudozókkal, ha valaki hazudik? Nem tudom, ti mit csináltok, ha valaki hazudik nektek? Nyugodtan mondjatok, hogy szembesíted vele? Igen. Kalapkabát. Adios amigos. Igen, nem foglalkozunk vele többet. Nem hallgatjuk meg, mert megint csak hazudni fog. Aki, hogy is mondjam, ugye a bizalom olyan, hogy nagyon könnyű elveszíteni. Az ember ilyen, egyszer azt mondja, opsz, ő hazudott nekem, akkor utána már én nem nagyon fogok adni a szavára. Ha meg még egyszer megcsinálja, akkor nem adok, meg se hallgatom, mert minek? Minek? Az ördög is ilyen. Az ördög is hazudik. Ne dőj be neki. Ne hidd el a hazugságait. És ami még fontosabb, nem működj együtt vele. A János 10:10-ben olvassuk azt, hogy a tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ez az ördögnek a célja, lopni, ölni, pusztítani. Nem működj együtt vele, mert hogyha együttműködsz vele, ennek adsz teret az életedben. Ezt senki nem akarja, akiben van egy minimális életösztön. Úgyhogy mit csinál az ördög azon túl, hogy hazudik? Fenyeget? Fenyegetni próbál? Próbál téged sarokba szorítani, úgy érezd? Próbál téged szivatni? De ne működj együtt vele, mert hazudik. Tudunk egyáltalán bármit csinálni akkor az ördöggel azon túl, hogy ignoráljuk? Persze. Hogyne? És kell is. Tehát először is ne féljetek tőle. Ne féljetek tőle, mert a legnagyobb fegyvere az a hazugság, a megtévesztés. Ha lenne ennél nagyobb fegyvere, használná. De nincs. A megtévesztés lenni a fegyvere. Úgyhogy ne félj tőle. A gyerekeknek szoktam volt mondani, manapság ez már kevésbé, amikor kisebbek voltak, és mondták, hogy félnek a sötétbe. Én mondtam, hogy hiszel Jézusba? Igen. Mondom, akkor a sötétség fél tőled. A sötétség fél tőled. Ne félj a sötéttől. Tekintsünk így rá. A sötétség féljen tőled. Azt mondja Jakab 4:7, hogy álljatok ellen az ördögnek, és ő elfut tőletek. Mit jelent ellenállni az ördögnek? Számotokra ez mit jelent? Mondtok néhány ötletet, gondolatot? Nem bedőlni neki? Igen. Hogy ha nem engedemség, igen, igen. És az is, igen, az engedelmesség. Bocsánat. Kiállni Isten igazságában. Azt hiszem, ez kicsit karakterfüggő is egyébként mondja azt az ige, hogy ugye a nap ne menjen le a haragunkon. Ugye ez nem azt jelenti, hogy ne feküdjünk le úgy, hogy harag van a szívünkben, hanem úgy, hogy ne szűnjön meg a haragunk az ördög iránt. Tehát helye van, és kell is, hogy ember haragudjon az ördögre. A harag is egy érzés, egy olyan érzés, ami megfelelő, tehát az érzések energiát adnak dolgoknak. Segítenek minket lépni. És a harag is egy ilyen érzés, ezért megvan a helye, és szükség is van arra, hogy az ördögre haragudjunk. Menjen el a csodába. Menjen el a csodába az ördög. Ezt is jelenti, hogy ellenállunk neki. És az ördögről beszélünk, a helyes egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy nem szabad rá fókuszálni, nem szabad az, hogy ővel foglalkozzunk a legtöbbet. Figyelek. Tök jó. Köszönöm szépen, és ugye a felvétel kedvéért a Jézus megkísértése a pusztában, ott is az ördög bepróbálkozik, és Jézus hogyan áll neki ellen? Tök jó, megvan írva. Megvan írva, megvan írva. Az igét hozzuk elő, emlékeztetjük rá az ördögöt. Ez is nagyon fontos módja, hogy ellenálljunk neki. Tök jó, köszönöm szépen. Tehát ne is adjunk neki túl sok időt a figyelmünkből, mert ez is egy csapda. Ne adjunk neki túl sok időt a figyelmünkből, mert azzal is csak ővel foglalkozunk. Istenre figyeljünk, őt akarjuk jobban megismerni. És egy mellékes gondolat, mert ebből következik, hogy mit tudunk csinálni a gonosszal, mit tudunk csinálni az ördöggel. Az ige is több helyen szól erről. Felolvasom a Róma 13-at. Róma 13, 4-es vers. Na jó, akkor a 3-astól, mert úgy lesz teljesen mondat. Nem, bocs, az elejétől olvasom. Mindenki engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. A meglévő felsőbségeket Isten rendelte. Azért, aki szembeszáll a felsőbbséggel, az Isten rendelése ellenszegül. Az ellenszegülők pedig ítéletet vonnak magukra, mert a hatóságok nem a jó, hanem a rossz cselekedetek büntetésére vannak. Akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicsérni fog téged, mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig gonoszt teszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki gonoszt cselekszik. A másik az 1 Péter 2, de ugyanez van leírva igazából, hogy azért vannak hatalmak, hogy a gonosz tevőket megbüntessék. Tehát azért van rendőrség, hogy a bűnözőket elkapja. Ha nem ezt csinálja, akkor nem csinálja a munkáját. De alapvetően erről szólnak. Tehát miért mondom ezt? A gonoszt sajnos szükséges erővel kordában tartani a világban. Mert mindig lesznek emberek, akik együttműködnek az ördöggel. Mindig lesznek. És akik együttműködnek, azok rettenetes dolgokat akarnak megtenni, és tennének meg, ha nem lennének a hatalom, a karddal, a manapságban inkább egy pisztoly vagy gumibot. Ezért szükséges korlátozni a gonoszt, mert az emberek sajnos sokan hallgatnak az ördögre. Tehát a gonoszt korlátozni kell. Menjünk tovább, mert pörög az idő közben. Ugye azt mondtam az előbb, hogy ne legyen a fókuszunk az ördögön, és ez így is van. A 2 Korintus 2-ben azt írja Pál, ezt is hallottátok már sokan a szégét, de hangozzon el, 2 Korintus 2.11. Tízestől olvasom, hogy egész mondat legyen, akinek pedig ti megbocsátotok valamit, én is, mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, értetek tettem Krisztus színe előtt, hogy be ne csapjon minket a sátán, mert nem ismeretlenek előttünk az ő szándékai. Tehát nem ismeretlenek előttünk az ördögnek a szándékai, trükkjei. Az igen azt mondja, hogy ne legyünk tudatlanok az ő trükkjei kapcsán. Mert hogyha tudatlanok vagyunk az ő trükkjei kapcsán, akkor be fogunk dőlni nekik. És az ördögnek nincsen, tehát nincs új a nap alatt, mondja a prédikátor, nincsenek új trükkjei, csak esetleg másként próbálja meg ugyanazokat a trükköket elsütni, ellőni. Milyen trükkjei vannak a gonosznak? Ugye az egyik első trükk, ami eszembe jutott ennél az, hogy, és itt próbálok kicsit gyakorlatias irányba áttérni, hogy mégis mit csináljunk. Az egyik trükk, hogy elhitetté világról, hogy nincsen. Elképesztő, hogy elhitetti a világgal, hogy nincsen, és, pardon? Mert hogy ő nincs. Igen, tehát, hogy elhitetti a világgal, hogy ő maga nem létezik, kvázi megbújik a háttérbe, és ebből születnek olyan gondolatok, hogy Istent fogják hibáztatni, Istent fogják hibáztatni a rossz dolgokért, de szívják azt hiszem karaktergyilkosságnak manapság, ilyen divatos szóval, elképesztő. A meg a másik, hogy azt mondja az ige, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Hogyha azt gondolod, hogy nincsen az ördög, akkor hogyan állsz valakinek ellen, aki nem létezik szerinted? Nem fogsz ellenállni neki. Ezért is fontos, tehát ez egy trükk, ez egy becsapás, hogy ó, ő nincs is. Igenis van. Egy másik trükk, hogy ő Isten akaratát cselekszi. Ez egy trükk. Ezt a János 10.10 nagyon szépen rendbe rakja. Az ördögnek mi a szándéka? Lopni, ölni, pusztítani. Lopni, ölni, pusztítani. Jézusnak, Istennek az a szándéka, hogy életet adjon, és bővölködjünk. Az ördög nem Istennek az akaratát cselekszi. Aztán a szintén 2 Korintus, még itt vagyok, 11-es fejezethez odalapozom. Milyen trükkje van még az ördögnek? 2 Korintus 11-14. Nem is csoda, hisz maga a sátán és a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, ha szolgái és az igazság szolgáinak adják ki magukat, akiknek végük cselekedeteik szerint lesz. Tehát az ördög a világosság angyalának adja ki magát. Egyébként az érdekes, hogy így megnézzük, amikor meg lett teremtve, az volt. Az volt. A világosság angyala volt. Úgyhogy annak adja ki magát, aki eredetileg volt, de már nem az. És ebben van egy, ez egy ilyen kis kitérő, de én ebben látok valamit, hogy ugye ő álcázza magát. Álcázza magát, és az ördög olyan módon álcázza magát, ahogyan emberek tudnak kapcsolódni hozzá. És nem akarok tényleg ebben olyan belemenni, de mondjuk, hogyha valaki elvesztett valakit, aki közel állt hozzá, ilyen módon tudja magát. Ezért van az, hogy valaki azt mondja, hogy én találkoztam a valakivel, aki meghalt, mert olyan módon elcezze magát, ahogyan az illető érzékenyre. Ezért van az, hogyha valaki elmegy, nem tudom, egy félelmetes erdőbe, akkor mindenféle dolgokat fog látni az erdőbe, mert ehhez tud kapcsolódni. Azt ragadja meg, ami ahogyan tud az emberhez hozzáférni. Mindig olyan úgy álcázza magát. És az embernek, ami benne vannak gondolatok, félelmek, azokba próbál bele. Ez egy álca. Meg vagyok győződve erről. Van egy-két film is, amit tudnék ajánlani. Földön kívüliek. Álca. Álca, az ördögnek egy álcája. Mert ilyen bizonyságot is lehet hallani, hogy hívő ember földön kívülieket találkozik, és Jézus nevére eltűnnek. Jé, na hát, micsoda meglepetés. Álca. Ezek álcák. Ugyanaz van mögötte. Az is egy trükkje az ördögnek, és tudom mennyi az idő, úgyhogy mindjárt be is fejezem, mert a végén vagyok, hogy nagyobbnak mutatja meg magát, mint amilyen ő valójában. És hogyha visszalapozunk az Ézsaiás 14-re, nem lapozok vissza, megy az idő, de ott mit olvasunk? Hogy a földnek a királyai látják, hogy az ördög száll le a Seolba, és micsoda? Ő volt az, akitől féltünk. Ő volt az, akitől mindenki félt. És le fognak döbbenni. Hogy ez csak egy trükk volt. Ez csak egy álca volt. Nem olyan nagy, mint aminek szeretné, hogy higgyük, hogy ő. Úgyhogy igenis lássuk őt egy legyőzött valakinek. Lássuk, nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van, azt mondja az ige. Így tekints őre. És egy utolsó gondolat. Ugye ő hazudik. Az igazság, hogy tehát nekünk az igazságot nagyon jól kell ismernünk, hogy az ő hazugságain átlássunk. Mert azért, hogy 6000 éve gyakorolja ezt. Neki egy kis helyzeti előnye van ebbe a dologba. Hogy mennyire rutinos a hazudásban. Meg ezt hallottam, ezt a gondolatot tetszik is, hogy igazából, ha valamit nagyon súlykol neked az ördög, akkor körülbelül sejtheted, hogy az ellenkezője az igaz. Tehát, hogy az ördög mond valamit, akkor ebből akár még ennek örülni is lehet, mert akkor tudhatod, hogy az ellenkezője valószínűleg igaz. Hogy ez lesz, vagy ez van. Ő hazudik. Hazugságatja. Az ellenkezője az igaz. Na, ez lett volna néhány gyakorlati gondolat, amit csak bele tudtunk menni, érinteni egy témába, de szerintem ezek fontosak voltak. Van-e valami a szlájdonként, amiről? No questions. Nagyon jó. Akkor viszont imádkozzunk, jó? Drága Jézus, köszönjük szépen neked. Az, hogy te eljöttél ebbe a világba, és visszaszerezted azt, amit mi elvesztettünk. Te helyreállítottad azt, amit mi, mint emberek elrontottunk. És köszönjük, Jézus, hogy igazából én azt hiszem, hogy ami benned mi elváltoztunk, és formálódunk, az még annál is jobb, mint ami Ádámnak meg Évának volt megadva. És köszönjük, Jézus, a te ígédet, köszönjük a te igazságodat, és köszönjük a te szellemedet, akit belénk adtál. És imádkozom azért, drága Szent Szellem, hogy segíts minket abban, hogy a megfelelő módon tudjunk tekinteni az ördögre, az ő trükkjeire, az ő hazugságaira. Köszönjük, hogy te vagy az, aki minket minden igazságra elvezetsz, és hogy segítesz nekünk, és te mindig velünk vagy. Mindig jelen való vagy. Amen. Amen.